Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. Chipgyártás, startup ötletverseny, majd pedig ingatlan piac következik, ez mind ebben a fél órában. Kezdjük is azzal, hogy félvezető gyárat épít Franciaországban az ST Microelectronics és a Global Foundries cégek. Az új üzem várhatóan 2026-ra éri majd el teljes kapacitását. A HVSV szakújságírója a beruházás kapcsán beszélt a chipgyártásban tapasztalható nemzetközi trendekről, az iparág ázsiai függőségéről és a globális chipkereslet várható alakulásáról is. Koi Tamás szerint bár az autóipar chipigénye folyamatosan nő, a gyártókra nehezedő nyomás a PC és okostelefon eladások csökkenése miatt mérséklődhet. Molnár Gábor interjúja következik.
Milyen irányba mutat az, hogy Franciaországban chipgyárat építenek?
Alapvetően azt kell látni, hogy a globális chiphiány enyhítésére egyetlen egy megoldás létezik. Ugye ez a félvezető hiány, ez a koronavírus járvány kitörésének köszönhető, és igazából 2020 vége óta sújt különböző iparágakat. Az egyetlen megoldás erre az új félvezető gyárak, a félvezető gyártók kapacitásnak a növelése, ami értelemszerűen egy hosszú távú projektnek a része, és egy nagyon hosszadalmas folyamat is egyébként. Tehát onnantól kezdve, hogy egy cég eldönti, hogy ő gyártókapacitást kíván növelni, vagy új gyárat akar építeni egy új lokáció, vagy akár csak egy meglévő gyárhoz új komplexumot szeretne építeni. Onnantól évek szükségesek ahhoz, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak. És most az látszik valóban, hogy a félvezető hiány hatására a világ legkülönfélebb régióiban, nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban és Ázsiában is, minden gyártó gőzerővel fejleszti a kapacitását annak érdekében, hogy egyrészt az egy beszállítóra utaltság csökkenjen, és ezáltal a kitettsége az adott régiónak csökkenjen.
Hiszen mi Ázsiából érkezik sok félvezető.
Így van. Tehát ugye a chipgyártás központja tradicionálisan Ázsia, azon belül is Tajvan, illetve az összeszerelő gyárak nagy része pedig Kínában található, vagy legalábbis eddig jellemzően Kínában voltak megtalálhatók ezek a gyárak. És hát a koronavírus járvány bebizonyította azt, hogy a lezárások, illetve az egyéb ilyen logisztikát érintő problémák milyen súlyos ellátási zavarokat tudnak okozni. És hát ezeket lokális gyártókapacitások bővítésével és kiépítésével lehet orvosolni a legegyszerűbben, jó lehet, nem a leggyorsabban.
Ez lenne a következő kérdésem, hogy mennyi időnek kell ahhoz eltelnie, hogy itt azért Európában ne függjünk annyira az ázsiai beszállítóktól, mint mondjuk most például?
Mindenképpen hosszú éveknek kell eltelnie. A konkrét francia példával élve az egyik, illetve gyakorlatilag az egyetlen nagyobb francia chipgyártó cég, az ST Microelectronics nevű cég, most jelentette be, hogy Franciaországban új üzemet kíván építeni, és ugye ez egy mostani friss bejelentés, amihez ugye állami támogatást is fog kapni, valószínűleg ez a gyártó, elég nagy összegű állami támogatást, és ugye most jelentették be, és a hírek szerint 2026-ba érheti el ez a gyáregység a termelő kapacitásának a csúcsát. Tehát innen még 4 év kell ahhoz, hogy maga a gyár felépüljön, megérkezzenek a gyártáshoz szükséges eszközök, ugye ez is egy nagyon fontos szempont, legyen megfelelően kiképzett személyzet, aki ezeket az eszközöket kezeli, legyen ott egy olyan mérnök csapat, aki képes üzemeltetni egy ilyen gyárat. Ugye mind ez idő hosszú-hosszú évekbe telik, míg megvalósul egy ilyen beruházás.
Vannak egyébként más példák hasonló gyár építésekre Európában?
Vannak, igen. Az Intel már tavasszal, illetve talán már a tél végén bejelentette, hogy jelentős összegű beruházásokon keresztül kíván több Európai Uniós országban gyártókapacitást és kutatásfejlesztési tevékenységet bővíteni, illetve elindítani. Itt egyébként bődületesen nagy összegekről van szó, tehát az Intel beruházási terve, az itt ugye megint csak hangsúlyozok, hogy több éves időszakról van szó, de meghaladta a 80 milliárd eurót, és itt csak ugye az Európai Uniós térségről beszélünk. Az Intelnek a, mondjuk úgy, hogy az anyaországa Európában, vagy a központja, a gyártóközpontja Európában egy Németország lesz. Ez sem teljesen véletlen. Azokat a csipeket, azokat a félvezetőket, amiket ezek a cégek gyártanak, illetve ahol a kapacitás leginkább növelni kell, ezeknek a csipeknek az egyik legfőbb felvevő piaca az autóipar, azon belül is a német autóipar. Ugye úgy hírlik, hogy a francia üzemben is elsősorban olyan csipeket fognak majd gyártani, amelyek később aztán autókba fognak kerülni. Ugye ez egy természetes folyamat egyébként is a koronavírus járványtól függetlenül is, és minden egyéb kedvezőtlen gazdasági hatástól függetlenül, hiszen az autók ugye egyre bonyolultabbak, ahogy megjelennek a hibrid és elektromos autók, ahogy egyre bonyolultabbá válik a fedélzeti elektronikájuk, hogy egyre több félvezető áramköt, egyre több csipet igényelnek. Ugye volt korábban olyan számítás, hogy mi 2019-ben egy új autó alkatrész árának mintegy 2,5-5%-át teszik ki a félvezetők, addig 2030-ra ez el fog érni a 20%-ot. Tehát egy autónak az árából, a bekerülési árából 20%-a az a chip lesz, ami az autókba fog dolgozni. Tehát, hogy az autóiparnak is nagyon erős a felvevő szerepe, egy nagyon komoly felvevő piac az autóipar a chipgyártók számára, és hát nem véletlen éppen ezért Németországban épül nagy chipgyártóüzem, illetve Franciaországban épül nagy chipgyártóüzem.
Tehát akkor egyelőre nem várható semmiféle olyasmi, hogy esetleg a chipgyártókra nehezedő nyomáshoz enyhülni fog.
Nehéz ezt most megmondani ugye a jelenlegi gazdasági helyzetben, hiszen pont az elmúlt hetekben azért lehetett már látni arra utaló jeleket, hogy a korábbi túlkereslet egy kicsit enyhülni fog. Ugye itt azért látni kell, hogy az ukrán-orosz válsága és az abból fakadó inflációs hatások és egyéb kedvezőtlen gazdasági hatások azért számos piacon a visszafogott keresletet generálnak. Tehát például az okostelefonok piaca az már globálisan csökkenni kezdett, tehát látszik az, hogy a lakosság, illetve a cégek egyre kevesebb okostelefont vásárolnak, pontosabban kevesebbet, mint mondjuk egy évvel korábban. És például az okostelefon piac az egy nagyon komoly felvevő piaca a csipeknek, bizonyos típusú csipeknek, illetve félvezetőknek. Úgyhogy látszik azért változás. Itt most mondom, ez egy nagyon bizonytalan helyzet jelenleg, ugye nem tudjuk, hogy hova eszkalálódik az ukrán válság. Ettől is függ, attól is függhet a további kereslet, hogy a koronavírus járványnak lesznek-e újabb olyan hullámai, amelyek további lezárásokhoz vezetnek. Ugye ezt sem tudjuk most előre megmondani. Hát ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy ennek az iparágnak a rövid távú jövője hogyan fog alakulni most.
Koi Tamással, a HVSV szakújságírójával Molnár Gábor készített interjút. A mezőgazdasági innováció a legnépszerűbb terület az egyetemisták számára indított startup képzésen. A Hungarian Startup University program egy a startupok működésével és az ökoszisztémával kapcsolatos ismeretterjesztésre épülő egyetemi kurzus, ahol a diákok saját ötleteiket valósíthatják meg. A legjobbak ösztöndíjat és anyagi támogatást kapnak. A képzés végeztével kiválasztották a legjobb projekteket, amelyek a leginkább befektetésre érdemesek, készítőik pedig prezentálhatták őket egy befektetői csoport előtt. A programról György László, innovációért, felső oktatásért és vállalkozás fejlesztésért felelős államtitkárral beszélgettem. A Hungarian Startup University program, így angol szóval élve, igen, egy egyetemi startup programról van szó, amit ugye kurzusként a hallgatók felvehetnek, és itt tényleg aktívan bevonódhatnak a startup világában, hogyan épül fel egy vállalkozás kiépítése, és ami talán a legfontosabb, hogy saját innovatív ötleteiket valósíthatják meg. De mióta létezik ez a kurzus, mik az eddigi tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
2 éve létezik. Az első évben a Hungarian Startup University egyetemi kurzusa 4000 hallgató jelentkezett. Ez ma a világ legnagyobb kiterjedtségű olyan programja, amely felfedezési vágyal rendelkező és ötlettel rendelkező egyetemistáknak segít az ötletüket piacosítani. Nagyon nagy az érdeklődés, mi magunk is meglepődtünk, hogy ennyi egyetemisták abban vállalkozó szellemben. És miután elvégzik a kurzust, leadhatják az ötlettervüket, egy egyoldalas ötlettervet kell leadniuk, és azt, hogyha a zsűri megfelelőnek találja, akkor a második szemeszterben tovább folytatódik számukra a kurzus. Segítenek nekik, kapnak 3 millió forintot, fejenként 150 ezer forintot ösztöndíjat havonta, arra, hogy a második szemeszterben 4-5 hónap alatt kidolgozzák az ötletüket, vállalkozósítsák az ötletüket, és fölépítsék azt az értékajánlatukat, amit a demo day-en prezentálnak a befektető jelölteknek. Mert hogy nekünk az a célunk, hogy azok az innovatív ötletek, amelyek a magyarokban megfogalmazódnak, jelen esetben egyetemistákban, de a jövőben szeretnék kiterjeszteni mindenkire Magyarországon ezt az egyetemi startup programot, hogy ezek az ötletek, ezek részben vagy egészben Magyarországon hasznosuljanak. Ugyanis azt látjuk, hogy azok az országok sikeresek, amelyek a saját ötleteikre építkezve építenek saját tulajdonban lévő vállalkozásokat. És a célunk az, hogy sok magyar tulajdonban lévő unikornisunk legyen 2030-ra. Legalább 4-5, de ha lehet, akkor 8-10 olyan cégünk legyen, amelynek az értéke több mint 1 milliárd dollár. Ez ugyanis az unikornisnak a definíciója. Ha valakinek a cége többet ér, mint 1 milliárd dollár, akkor az unikornisnak számít. Ha ez részben, legalább részben magyar tulajdonban marad, a döntéshozatal, a menedzsment Magyarországon marad, akkor Magyarországon teremt munkahelyeket, Magyarországon termel profitot, Magyarországon adózik. És ami még fontosabb, hogy akik most unikornissá válnak, ők lesznek a jövő befektetői, akik már végigmentek azokon a buktatókon, amiken majd át tudják segíteni a jövő unikornisait, vagy a jövő felfedezőit, akik a cégeiket unikornissá szeretnék tenni.
Említette, hogy 2 éve létezik ez a program. Mit tekinthetünk az eddigi legnagyobb eredménynek ezzel kapcsolatban?
Valóban 2 éve létezik a program. Egyelőre szerény lennék az eredményekkel kapcsolatban. Nagy eredménynek tarthatjuk azt, hogy Magyarországon sikerült belobbantani a legjobban a felfedezés iránti vágyal rendelkezőkben a tüzet, ugyanis sehol máshol nem vesznek részt olyan sokan startup készségeket fejlesztő egyetemi kurzuson, mint Magyarországon. Ez a Demo Day vízválasztó az ötletgazdák életében, hiszen most dől el az, hogy azon befektető jelöltek számára, akik a piacokat viszonylag jól ismerik, értékes-e az ő ötletük, vagy ez csak az ő dédelgetett szerelem projektjük, aminek lehet, hogy a piac értéke viszont csekély. De azért mondom azt, hogy ez az ő életükben vízválasztó, de nem végletes, mert lehet, hogy valakinek van egy olyan ötlete, amihez hasonló van már 4 másik a piacon, és ezért a befektető jelöltek nem látnak bennük fantáziát, viszont bennük, mint csapatban látnak fantáziát. Egyébként a Harvard University-nek van erre egy tanulmánya, amely azt vizsgálta, hogy a befektetők azok a ötletekbe fektetnek, vagy pedig csapatokba fektetnek-e. És jobbára inkább csapatokba fektetnek, mint ötletekbe, hiszen a befektetők sokkal mélyebb piaci ismeretekkel rendelkeznek, és tudják, hogy a piacnak mire van szüksége. Aki pedig az ötlet oldaláról, az ötletgazda oldaláról közelít a piachoz, lehet, hogy ötletgazdaként nem tudja, hogy a piacnak mire van feltétlenül szüksége.
Átnéztem a Demo Day-en kiválasztott 20 csapatnak a projektjeit, így röviden leíratokat, hogy milyen témájú, területű feladatokat választottak maguknak, és azt látom, hogy nagyon erősen jelen van a mezőgazdasági innováció. Ez mivel indokolható? Inkább az ilyen irányultságú egyetemistákat sikerült elérni a programmal, esetleg tudatosabbak ezek az egyetemisták az innováció területén, vagy esetleg már ebből is látszik, hogy a mezőgazdaságban idehaza mennyire szükség van az ilyen ötletekre?
Nagyon örülök, és beszédes az, hogy valóban a mezőgazdasági innovációk a 20 ötlet közül túlsúlyban vannak, talán több mint a fele az ötleteknek mezőgazdasági innováció. Az, hogy Magyarország egy nagyon jó agrár adottságokkal rendelkező ország, jelen állás szerint is 200 annyi embernek tudunk élelmet biztosítani, mint ahányan itt élünk. Hogyha tovább fejlesztjük a vízgazdálkodással, növényvédőszerekkel való gazdálkodással a kapcsolatos tudásunkat, és jobban megértjük a környezetünket, a természetünket, jobban óvjuk, kiméljük a természetünket, azzal nem csak a természetünket és a környezetünket óvjuk, hanem a pénztárcánkat is.
Így a képzés tapasztalatainak birtokában, illetve a Demo Day tapasztalatai után mennyire látszik az, hogy milyen jellegű tudás az, amire leginkább szüksége van a résztvevő fiataloknak? Kibukott-e esetleg olyan terület, amire igazán látszik, hogy ez bizony mindenkit érdekel, és ebben akarnak leginkább fejlődni?
Mi magyarok nagyon kreatívak vagyunk, viszont a szervezettségünk az elmarad azoktól az országoktól, ahol a kapitalizmusnak több ideje volt kifejlődni. 30 éve élünk piacgazdaságban, más országok pedig 70-80, 100-150 éve, vagy akár több évszázada építik a piacgazdaságot, és ott más kultúrája alakult ki a gazdálkodásnak, a szervezett működésnek. Azt látjuk, hogy abban tudunk a legnagyobb segítséget nyújtani az egyetemistáknak, segítünk nekik okosabban és szervezettebben csapatban gondolkodni, feladatmegosztásban, munkamegosztásban gondolkodni. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb értéke és hozadéka ennek az egyetemisták startup perré válását segítő programnak.
Az elmúlt percekben György László innovációért, felsőoktatásért és vállalkozásfejlesztésért felelős államtitkárral beszélgettem. Külföldi vásárlók kompenzálhatják a magyarországi ingatlanok iránti mérséklődő hazai keresletet. A koronavírus járvány miatt az elmúlt időszakban a külföldi érdeklődők kisebb szerepet játszottak a hazai ingatlanpiacon. A forint euróval szembeni gyengülése azonban ismét ráirányította a figyelmüket Magyarországra. A külföldi vevők számára továbbra is Budapest és a Balaton környéke a legnépszerűbb. Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét Molnár Gábor kérdezte.
Miért nőtt meg a magyarországi ingatlanok iránti érdeklődés a külföldiek részéről?
Bár a magyarországi ingatlanok drágulása folyamatosan tart már 2015 óta, vannak bizonyos hullámhegyek és hullámvölgyek, amik bizonyos vevői csoportoknak, így például a külföldieknek különösen kedveztek az elmúlt hetekben, hónapokban. Röviden lefordítva, ez a forint-euró árfolyam mozgásával párhuzamos, hiszen azok a külföldi vevők, akik euróban szeretnék kifizetni, vagy euróból váltják át forintra a megvásárolandó ingatlan vételárát, ők gyakorlatilag most 10%-kal olcsóbban juthatnak hozzá a kiszemelt ingatlanhoz, mint mondjuk néhány hónappal korábban. Ez azt jelenti, hogy aki 360 forintos euróval kalkulált még amikor elkezdte a nézelődést, az a mostani 400 eurós körüli forintárfolyamot is belekalkulálva jelentősen csökkent a megvásárolandó ingatlanoknak a vételára.
Ez egyébként azt is magával hozza, hogy mondjuk Magyarországnak most van egy ilyen regionális versenyelőnye, tehát inkább ide jön a külföldi tőke, mint mondjuk a környező országokba?
Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan változtak a környező országok devizaárfolyamai a forint-euró árfolyamhoz képest, akkor azt látjuk, hogy Csehország, Lengyelország és Magyarország viszonylatában a korona, illetve a zloty tudta tartani az euró árfolyammal kapcsolatos pozícióit, viszont a forint nagyobb arányban gyengült, ezért aki nemzetközi szereplőként, például ingatlan befektetésben gondolkodik, számára Magyarország egyértelműen vonzó lett.
Vissza akkor Magyarországra, Budapest, vagy inkább a környező települések, az agglomeráció, esetleg a vidéki városok, melyek a legnépszerűbbek a külföldiek körében?
Hogyha először is megnézzük azt, hogy hány külföldi vevő érdeklődött 2022 első fél évében, és ezt összehasonlítjuk az egy évvel ezelőtti érdeklődők számával, felhasználó számmal, akkor azt láthatjuk, hogy 10%-kal megnőtt a külföldi érdeklődők száma. Gyakorlatilag 2021 első fél évében még 70 ezer külföldről érkező felhasználó volt, aki eladó magyar ingatlanok iránt érdeklődött, ez 2022-re 77 ezerre nőtt, és körülbelül ez a 77 ezer érdeklődő több mint 120 ezer érdeklődést adott le az ingatlan.com felületein. Hogyha ezeknek az érdeklődéseknek a területi eloszlását vizsgáljuk, akkor ebből egyértelműen Budapest van az élen, tehát itt körülbelül minden negyedik érdeklődés a fővárosban történik, és azon belül is a belváros, tehát az 5., 6., 7., 8., 2. és 13. kerület van az élen. A másik érdekes régió a külföldiek szemszögéből az Pest megye, tehát a budapesti agglomeráció, és ha a városok szintjén nézzük, akkor Debrecen és Győr az, ami kiemelkedő pozícióban van. Mind a kettő olyan regionális központ, ahol az elmúlt években jelentős befektetés történt külföldiek részéről, úgyhogy ez is alapot adhat a külföldi vevők részéről történő nagyobb érdeklődésre.
Azt már régóta tudjuk, hogy nekünk magyaroknak a Balaton a Riviera, így van ez a külföldiek esetében is, érdekli őket a balatoni régió?
Hogyha a régiós szinten vetjük össze az érdeklődések eloszlását, akkor a Balaton kiemelt szerepet tölt be. Itt nem is nagyon lehet egy-egy várost kiemelni, bár hogyha sorrendbe kéne állítani ezeket a településeket, akkor Siófok, Balaton, Füred és Keszthely a top 3 lokáció, ahol a külföldiek elsősorban érdeklődnek, de ugye a Balaton olyan nagy területen helyezkedik el, ahol rengeteg az érintett település és rengeteg az eladó ingatlan, ezért szinte a Balaton egész környékén megfigyelhető az élén külföldi érdeklődés az eladó ingatlanok iránt. Itt ebben nyilván benne van egy történelmi hagyomány is, hiszen nagyon sok külföldi vevő töltötte itt a gyerek korát, tehát befektetésként, vagy akár a nyugdíjas évekre történő állandó lakhelyként is szívesen vásárolnak balatoni ingatlanokat.
Az időhorizonton már ugye beszéltünk a korábbi időszakról, hogy a tavalyi évről az ideire hogyan változott és nőtt meg a külföldi kereslet. Mit lehet előrevetíteni akár erre az évre, ennek az évnek a hátralevő részére is, hogyha a külföldiek érdeklődéséről beszélünk.
A külföldi kereslet élénkülése érdekes módon nem hozza rosszabb helyzetbe a hazai vásárlókat, már csak azért sem, mert az arányuk elenyésző az összes magyarországi vásárlóhoz képest. Országos szinten kb. Minden 20. vásárló külföldi, és Budapesten nagyobb az arányuk, ott kb. 10%-os, a belvárosban pedig 30%-os volt még a Covid előtt, és ez valószínűleg a következő időszakban vissza fog épülni, tehát most azért kevesebb volt a Covid után a külföldi vásárló, részben a lezárások, az országhatárok nehezebb átjárhatósága miatt, de itt a forint árfolyam dinamikus változása ismét felkeltheti a külföldiek érdeklődését, és bár ez nem szorítja ki a magyar vevőket a lakáspiacról, az eladók számára mégis egy reménysugarat jelenthet, hiszen a bizonytalan gazdasági környezet, az emelkedő hitelkamatok eredményeként a hazai vásárlók száma csökken, és ezt valamilyen szinten kompenzálhatják a külföldről érkező vásárlók.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét Molnár Gábor kérdezte az elmúlt percekben, és ennyi fért a hétvégi menetrend első órájába. Most következnek a hírek, majd a Szól History egy best of adása.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.